Kegyelem nékünk is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és nagy-nagy örömmel hirdetem gyülekezetünkben, ismét kiszolgáltattuk ezen az ünnepi istentiszteleten is a keresztség sákramentumát. A mai napon legfiatalabb és legfrissebb gyülekezeti tagjainként köszönhetjük Urka Gergőt, Kecskés Martinát, Veres Mátét és Kokas Vivient. Isten áldja meg őket, szüleiket, keresztszüleiket, családjaikat, mindazokat, akik körbeveszik az ő életüket gondoskodó szeretetükkel, hogy Isten gondviselő szeretete mutatkozzon meg benne, és ők pedig felnevelkedve legyenek családjuk, népünk és egyházunk hasznos tagjai, Isten dicsőségére munkálkodva ebben az életben. Még egyszer Isten áldjon meg mindannyiótokat, gyülekezetünk nevében kívánunk sok-sok áldást családjaitokba és gyermekeitek életére.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyertek testvérek, tisztítsuk meg a szívünket, és adjunk hálát mindazért, amit eddig kaptunk az Úrtól. Imádkozzunk hát. Mely igen jó, édes jó atyánk, valóban téged dicsérni, a te szent nevedet hirdetni, és belesimulni abba a kegyelembe, amit velünk közöltél, amivel fenntartasz bennünket, és napról napra jössz hozzánk. Köszönjük az elmúlt hetet. Köszönjük annak minden nyűgét és minden gondját, amiben megállhattunk és a hitet megtarthattuk. És köszönjük minden örömét és gyönyörét, amelyet adtál nekünk, hogy tudjuk élvezni is azt az életet, amelyet azért adtál, hogy a te dicsőségedre éljünk. Kérünk hát ezért. Kérünk legfőképpen lelkedért, hogy a mi háladásunk valódi legyen. Igaz szívből tudjuk mindezt adni te neked. Tudjuk odaáldozni a mi egész életünket valóban. És a te lelked által bölcsességet, értelmet és szeretetet nyerve megállni abban a harcban, amire te elhívtál bennünket. Jöjj hát közénk, szenteld meg magadat mi rajtunk, édes drága atyám, örök világosság, hogy valóban lássák az emberek, hogy a te tanítványaid vagyunk, hogy a te fiadat követjük, őt dicsérjük, és téged magasztalunk, szent háromság egy örök igaz Isten. Bocsáss hát ki a te lelkedet a mennymagasság világosságából, és borítson be bennünket teljesen. Amen. Drága szeretett testvérek, Istennek népe. Istennek azon igéje, melynek alapján itt ikizöttetek, hirdetni kívánom az ő szent lelkének segítségül hívásával a szent evangéliumot. Található a Lukács szerinti szent evangéliumban. A Lukács szerinti szent evangélium 12. fejezetében. A 12. fejezet 35. verszakától a 48-as verszakkal bezárólag. Hogy miként szól az írott és a hirdetett ige, keresztény alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Olvasom hát Istenek igéjét a Lukács evangéliumából, annak 12. fejezetéből, a 12. fejezet 35. verszakától a 48-as verszakkal bezárólagosan. Így szól hozzánk az evangélium. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva, ti pedig lehetek hasonlók az olyan emberhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Bizony, mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második, vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek hát készen, mert abban az órában jön el az emberfi, amikor nem is gondoljátok. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ha tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket, boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és a szolgálólányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni. Azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Amen. Hát, szeretett testvérek, nem is tudom, hogy mondjam, már 2 héttel ezelőtt is gondoltam, hogy a szolgálatnak, a szolgaságnak ezt a részét, ezt az igét is magunk elé kell venni, mert nagyon fontos dolgok vannak benne, de őszintén megmondom, hogy nem nagyon mertem. Féltem. Féltem, mert olyan tükröt ad nekem is, mint szolgának, ami bizony, hát hogy mondjam, ismerős. És hát nem nagyon szeretjük ugye előhozni ezeket az igéket, de ezek az igék is ott vannak, és tudnunk kell őket, hogy mi is valójában a szolgaság, a szolgálatnak az értelme, ez is hozzá tartozik. Mondhatnám úgy is, hogy a keresztény életnek ez is egy fazettája, egyfajta oldala része, és hát az Úrnak a szavai, az Úrnak az igéje, amiket valóban, hogy is mondjam, hát érdemes komolyan venni. Érdemes komolyan venni. Mit mond az Úr? Azt mondja, hogy övezzük föl magunkat, és a lámpásunk, a mécsesünk legyen meggyújtva. Mi az öv? Férfiak ugye sűrűbben hordják, mondhatom. A lényeg az, hogy az öv valami olyasmi, ami fenntartja a nadrágot, de igazából ez csak az egyik része a dolgoknak. Ugyanis aki övet hord és úgy húzza meg, ahogy kell azt az övet, erről már régebben beszéltünk, akkor egész nap érzi, hogy az ott szorítja, és egyenessé, tartósá, illetve jóvá teszi a tartását, hogy erre odafigyel. De az öv alapvetően nem erről szól. Nézzük őseinket, éppen beszélt róla ugye nagy tiszteleti úr, hogy amikor még többen ültünk a lovon. Mi az öv? Az öv a régi magyar hagyományban is, a felövezés az mindig a felnőtt korúvá válást jelenti egyfelől. 13 éves korában adják a gyerekeknek oda általában az övet, ilyen-olyan szépséggel, bőrövről van szó, de mit tartunk az övön? Az övön bizony, testvérek, fegyvert tartunk. Kardot tartunk, avagy fokost, és ott van mellett a másik, ami nagyon fontos, legalábbis azt hiszem fontos lett számunkra, a régieknek még fontosabb volt, tarsolyt tartottunk az övön. És tarsot tartunk most is az övön. Mi van benne? Régebben abban volt a tűzszerszám. A kova és a tapló. Tehát innen jön az, hogy meg fogjuk gyújtani majd a lámpásunkat. Hogyha nincs övünk, az azt is jelenti, hogy nincsen készségünk, amivel valóban tüzet tudunk csiholni, és lángra kap a lámpásban lévő olaj. Mire jó a lámpás? A lámpás arra jó, hogy lássunk alapvetően. Alapvetően arra jó a lámpás, hogy valóban lássuk azt, hogy mit teszünk. És miért mondja ezt így együtt Jézus? Azért, testvérek, mert mi olyanok vagyunk, és az emberek is olyanok, és énekeltük is, hogy az előbb, hogy nem tudják az emberek, hogy mit cselekszenek. Az esztelen emberek ezeket nem ismerik, hitetlen, bolond emberek nem értik. Erről beszél a 82. Zsoltárunk gyönyörű szép szavakkal. Nem tudnak és nem értenek semmit. Sötétségben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Ez közvetlenül megelőzi ezt az igét. Azt mondtam, ugyan istenek vagytok, a felséges fiai mindjájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullottok, mint bármelyik főember. Mikor jön a vég, ugye? Nem tudjuk, nem látjuk. Szoktuk kérdezgetni, hogy mikor lesz már vége az egésznek. Teljesen értelmetlen kérdés. Az Úr erre rámutat ezekben a szakaszokban, amit most hallottunk. Folytatja a példázatot, nevezetesen, hogy milyenek legyünk viszont. Milyenek legyünk akkor, amikor valóban értünk. Hát akkor legyünk olyanok, mint azok a szolgák, akik várják haza az urat a mennyegzőjéről. Mondhatnám azt is, hogy nem takargatja Jézus azt, hogy az úrnak jó dolga van. És mondhatnánk azt is akár, hogy mulat. De a mennyegzőnek van egy további értelme, a király, illetve a mennyei mennyegzőről szól gyakorlatilag itt Jézus képekben, nevezetesen amikor az ég és a föld egyesül, amikor az Isten és az ember egyé válik, Isten emberré, amit ő pont megmutatott, hogy igenis meg lehet csinálni mindezt. Ez lenne a célunk. Az lenne a célunk, hogy Isten gyermekeivé, Isten fiaivá váljunk mind a hárman. És nézzük meg, hogy mit ad nekünk az Isten. Mit csinál? Zörget. Nem kulcssal ment el otthonról. Ugye? Érdekes, nem? A saját házába bekopogtott. Melyik ez a ház? A szíved. Ott zörget. Nem töri rád az ajtót. Legalábbis nem sűrű. Néha megesik. Vannak, amikor már annyira súlyosan leledzünk a bűnben, hogy nagyon nagy tragédiák kellene, hogy történjenek velünk, hogy elkezdjük keresni az ő akaratát. De általában zörget az Isten. Szeliden, kedvesen, és jönne hozzánk. Mert az ajtóhoz nekünk van kulcsunk. Nekünk kell ezt megnyitni az egészet. És akkor itt elgondolhatnánk azon, hogy gondolkozhatnánk, hogy hát akkor milyen is az Úrnak és a szolgának a viszonya? Most én vagyok az, aki az Úristen beengedi, meg kiengedi. Mit is kapunk igazából? Ekkora hatalmunk van a saját szívünk felett? Igen, valóban. Ez az a hatalom, az eredendő szabadság, ami egyfelől ugye elvesztettük látszólag, mert bűnösök vagyunk, ahogy hallhattuk is, de amikor felismerjük az Istennek az akaratát, és elkezdjük tudni követni, szabadok vagyunk arra, hogy ezt megtehessük. És szabadok vagyunk arra, hogy az Isten beengedjük az életünkbe. És mi történik ekkor? Ki adta nekünk mindezt a kezünkbe? Mi vagyunk a felhatalmazott szolgák, akik a saját életünkben tulajdonképpen urak vagyunk, de a kérdés az, hogy felettünk-e valóban hatalmazva. Ti, akik itt vagytok, erre már fel vagytok hatalmazva, akik már konfirmáltak, fel vannak erre hatalmazva, mert az a helyzet, testvérek, hogy egy nem konfirmált ember igazából nem tud élni ezzel. És ne gondoljátok, hogy most népegyházként akarok még több lelket halászni, csak hogy minél többen legyenek itt bent a templomban és a sorok teli legyenek. Nem. Ennek megvan a saját maga nagyon-nagyon szoros, precíz, isteni hierarchiája, hogy az Úristen miként hatalmaz fel bennünket arra, hogy valóban az ő szolgái legyünk. Felhatalmazás nélkül nem ér semmit. Ez egy kicsit olyan, mint hogy próbálom elmagyarázni, hogy milyen a másik oldala. Ez egy kicsit olyan, mint amikor úgy mennek emberek téríteni, hogy csak egyetlen igét ismernek, vagy csak az igének az egyik oldalát, vagy csak az egyik szintjét, és utána próbálják rá erőltetni a másik ember, hogy már pedig ez így van, gyere, térj meg. Ilyen emberekkel szoktunk találkozni olykor, például a kokáért, nem akarom bántani őket, a Jehova tanúi, nagyon-nagyon tiszta és rendes emberek a legtöbbje. De például, hogyha megkérdezitek őket, hogy nem akartok-e a mennyországba jutni, akkor azt mondják, hogy hát nem, hát mi a földi paradicsomot fogjuk örökölni. Mert nekik ez a dogmájuk egy félreértett, igen, magyarázat, és ezt aztán próbálják a többi emberre rálőcsölni. Mi lesz belőle? Zavarodottság, káosz, bukás. Előbb, utóbb, mindenképpen, mert olyan dolgokhoz nyúlnak hozzá, amit nem értenek, amit nem tudnak. Jézus azért mondja, hogy legyünk felövezve, hogy értsük meg, hogy ez harc, gyújtsuk meg a lámpást, ami egyébként az imádságnak a lámpása, az igének a lámpása a mi életünkbe. Ezt mind nekünk kell, hogy megtegyük, és akkor kapunk felhatalmazást, hogy mindezt használjuk. Ezért vagyunk itt. Mi történik a példázatban? Mit mond az Úr? Ez egy rejtett boldogságmondás egyébként. Nem nagyon szoktuk észrevenni, de boldogok azok a szolgák, mert mit fog csinálni az Úr velük? Nekik fog szolgálni. Ami Urunk Istenünk szolgál nekünk. Hát, hogy ránézzünk a keresztre, akkor ezt megérthetjük. Azt hiszem, elég pontosan és jól. Hogy miként szolgálunk az Úristen, és miként árasztja ki ránk a kegyelmét napról napra. És kérdezhetnénk, hogy mit szolgál fel, mi a menü? Kegyelem és örök élet. Elég jó menü, nem? Tehát ez azért egy olyan dolog, amit érdemes megvárni és kitartani, és éveren virrasztani. Ha nem virrasztunk, ha nem fegyelmezzük magunkat, ez tulajdonképpen erről szól, akkor képtenek leszünk a körülményeknek és az időknek megfelelni, és el fogunk bukni menthetetlenül. Hogy kell virrasztani? El is mondja, 2 vagy 3 őrségváltáson át is kell virrasztani. Mit jelent ez? Lefordítva. Generációkon át és nemzedékeken át kell, hogy virrasszunk. Mi azért tudunk itt virrasztani, testvérek, mert az őseink megtették. Mert ebben győztesek voltak. És azért tudnak majd a mi gyermekeink, akiket most kereszteltünk, ugyanígy virrasztani és ugyanígy átadni, hogyha ezeket megtartjuk. Egyébként nem működik. Ez teljesen egyértelmű, mindahányan érthetjük. Nagyon fontos, hogy nemzedékeken keresztül, nem nemzetségeken keresztül. Miért? Ha nem ismerjük a Szentírást, és nem ismerjük a régi görög szöveget, illetve a héber szöveget, akkor bizony a bibliafordítások meg tudnak bennünket csalni, és nem fogjuk tudni rendesen értelmezni. Hadd mondjak egy példát. Például, és nem szidni akarom a Szentírást, hanem mindössze sajnos a magyar bibliatársulatnak feledékenysége, pontatlansága miatt például belekerül ilyen a szövegbe, és hogyha nem tudjuk, nem ismerjük a szöveget eredetileg, akkor nem értjük meg, legalább van kitől megkérdezni. Nevezetesen, bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Amikor ilyen kérdések vannak, testvérek, vegyük elő a Károlyt. A legpontosabb bibliafordítás mind a mai napig és szöveg. Sokkal a pontosabb, sajnos, mint az új fordítás. Ugyanis itt nem azt mondja Jézus, hogy ez a nemzedék, hanem nemzetséget mond, a zsidókra gondol. Magyarán mondva, bizony mondom néktek, meg ez mind meg fog történni, amíg zsidók a világon vannak. És ott van a nem jól virrasztó lelkész kollega, aki a reformátusok lapjában Jézusnak a proféciát magyarázza, úgy, hogy nemzedék, és hogy hát miután rádöbbentek azok a keresztények ott akkor, hogy Jézus nem jött még vissza, meg már elmúlt 150 év, akkor kezdtek el gondolkozni dolgok. Nem igaz. Jézusnak a profécia tökéletes, nemzetségről beszél, nem nemzedékről beszél. Próbáljunk odafigyelni. Egyáltalán nem baj, hogyha Károlyt olvassuk az új fordítás mellett. Továbbá, kedves testvérek, azt mondja Jézus, hogy mindezt, mire egyfelől figyeljünk oda, és jegyezzük meg azt. Nem sokszor mond ilyet Jézus, jegyezzétek meg, véssétek a fejetekbe jól. Hogyha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Hát ez meg aztán teljesen kristálytiszta, és egyértelmű, hogy ez miért így van. Most képzeljétek el, hogyha rátok akarnának rontani. Otthon. Hát nem fölkészülnél? Hát hogy? Tudnád az idejét, óráját, minden menetrend szerint a pontosággal. Természetesen is felkészülnél mind a hány. De hát azért vannak bőven rablások és lopások, ugye? És betörések. És az emberek nem figyelnek rendesen oda többek között, ifjaknak mondom, vagy nem annyira régebb óta ifjaknak, hogy vigyázzatok a Facebookra, fölírjátok-e azt, hogy mikor mentek nyaralni, mert nem egy olyan banda van, aki mindig arra figyel, hogy milyen képeket raknak föl magukra az emberek a házukról, milyen csili-vili, meg csodálatos, és aztán írják, hát most megyünk Marokkóba. Majd csak egy hét múlva jövök vissza. Hadd mondok, már törik is fel a házat. Tehát Jézusnak az igény, Jézusnak a mondatai, azok megállják a helyüket minden tekintetből, minden körülmények között. Éppen ezért mondja, hogy ti is legyetek tehát készen. Mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Szép kerek tanítás, minden rendben van, jönnek a kérdések. Péter jön, kérdezi. Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Tehát csak az apostolokra, vagyis mondjam, vonatkozik, illik ez, vagy ránk is, rád is. Jézus jó zsidó módjára így válaszolt, hogy ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket. Visszakérdez. Hát gondolkozzatok el rajta, hogy milyenek vagyunk valójában. Rólunk szól az ige? Rólunk szól az ige bizony. És kik vagyunk? fölhatalmazott igével és úrvacsorával élhető és azt magához vehető szolgák vagyunk mindahányan. Te is, és én is. Nincs különbség. Ezért kell fölkészülnünk, és alaposan és pontosan tudni a dolgainkat. Minél több jogunk van, testvérek, a kötelességünk annál több, és annál több. Az az ember, aki vezető pozícióban van, teljesen tisztában azzal, hogy nem is annyira jó dolog vezetni, mert sok minden a vállán van. Olyan dolgokba kell döntenie, amit legszívesebben még csak álmába se hallana. És ahogy gyarapodik az embereknek a tudása, ahogy a Prédikátor könyve mondja, ahogy gyarapodik a tapasztalat, úgy növekszik a szenvedés is. És minél többet átlátunk a világból, minél jobban megértjük azt, hogy az Isten elénk tárja az ő lelke által, annál nagyobb sebet és mondhatnám úgy fájdalmat is tudunk magunkban hordozni. És ezzel van a harc. Aki vezetői pozícióban van, tudja, hogy miről beszélek. Mondhatnám, hogy engem az Úristen még megóvott attól, hála az égnek, hogy vezetői pozícióba kerüljek bárhová, és aztán végig gondoltam, hogy azért a nagy templomi szószék azért az valami. És elolvastam ezt a szakaszt. Mondom, 2 héttel ezelőtt is szerettem volna ezt venni. És hát megijedtem. Magamtól. Nem tőletek, az Istentől. Mert olykor bizonyos szolgák mondanak éneket. Késik az én uram, és elkezdik verni a szolgákat és szolgálányokat, elkezden enni, inni, és részegeskedni. Hol gondoljuk azt, hogy késik a mi úrunk? A szívünkben. Oda, ahol vagy beengedjük, vagy nem. Milyen érdekes, hogy minden döntés ugyanott, és tulajdonképpen ugyanolyan óriási kockázatok között történik, és ez a te szíved, ez az én szívem. És mondunk ilyeneket. Hát ma nem mehet el templomba, elfelejtettem imádkozni, majd holnap fogok, nem adakozok rendesen, majd legközelebb, pedig tehetném, mert általában azt nem szokott adakozni, akinek több van, ugyebár. És eszünk, iszunk. Ki nem szeret mulatni? Tegye fel a kezét, testvérek. Ki nem szeret összeülni? Ki nem szeret meginni egy pohár bort? De azt is kérdeztem, ki nem volt még másnapos. Hol a határ? Ugyanis, amikor Jézus azt mondja, hogy elkezd enni, inni, az nem baj eredetileg. Hát eszünk és iszunk. Miért? Hát azért, mert éhesek vagyunk, meg szondosak vagyunk. Alapvetően ez minden rendben. Az se baj, hogy te bort iszol. Vagy valami mást. Viszont, amikor már részeg leszel, na az baj. Hogy hol van ez a mérce? Hol ez a határ? Hát ez még csak te tudod. Én nem tudom, hogy neked hol a határom, én a magamét ismerem. Ismerem. Igyekszem elkerülni. Adja az ég, hogy így legyen mind a hányunkkal, testvérek. És bizony, mit mond erről Jézus, hogyha viszont megtartod mindezt, akkor az egész vagyonát az Úr nekünk adja. Egész vagyonát nekünk adja. Ha nem, akkor meg ketté vágod bennünket. Miért érdekes ez a mondás, hogy ketté vágod? Ezért ez elég durva, nem? Képzeljük el, hogy bennünket is jön az Isten visszafelé, és végünk van, mint a botnak. Hány vége van a botnak? 2, ugye? Ketté vágatja. Ugyanis ez egy utalás az Istennel kötött szövetségre. Mert szövetséget kötni az úgy van héberül, hogy szövetséget vágni. Körít. Vágni. Emlékeztek arra, amikor őseink a kutyára esküdtek? És ketté vágták a kutyát? Ez ugyanaz. Ugyanaz az elgondolás. Hogyha nem tartom meg az eskümet, ugyanígy vágjál a ketté, mint egy kutyát. Itt erről beszél Jézus. Tehát az egész miatt nem azért vág téged ketté, mert te eszel, iszol és részegeskedsz, mert láthatunk egy csomó embert, aki ezt csinálja, csak nem ide járnak, hanem azért vágod ketté, mert te szövetséget kötött az Isten, és ráadásul akkor csinálod. Na hát ez már valóban problémás egy helyzet. Olyan dolog, amikor már tudod, hogy mit kellene, hogy csináljál, viszont nem azt teszed. Ez a hűségnek a kérdése, hogy hű vagy-e, hív vagy-e. A szövetség ez, amit Isten veled kötött, és amit a konfirmációban rád testált, mint felnőtt keresztény. És ez bizony nem könnyű nagyon sokszor. Ha viszont ismered mindezt, hogy mi az Úrnak az akarata, márpedig ti ezért vagytok itt elviekben, ugye mondhatnám mindenki, akkor meg kell tartsuk, és akkor boldogok leszünk. Boldog. Mert mit is mond az Úr? Hogy aki úgy cselekszik, hogy nem ismerte az Úr akaratát, és cselekedett verésre érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Kaptatok már így az Úrtól verést? Én már kaptam elég sokat, őszintén megmondom. Mégis itt vagyunk. Mégis itt vagyunk. Mert fel vagyunk hatalmazva, és megbízott bennünket az Isten, hogy az ő képét hordjuk, hogy az ő igéjét hirdessük, hogy az ő útját járjuk, és akkor boldogok leszünk. Valóban. Mit kaptunk eddig? Mit bíztak ránk? Sorolhatnám, ott van az egyik legkiválóbb, a nagy parancsolat, teljes szív, teljes lélek, teljes erő és teljes elme. Mindezt kaptuk. Az, hogy kicsit máshogy néz ki kívül a test, nem az számít. De ezeket teljességgel megkaptuk. És megkaptuk a körülményeinket, megkaptuk az időt, megkaptuk azt, hogy férfiak vagy nők vagyunk, és így tovább. És kaptunk igét, kaptunk szeretetet, fényt, lámpást, övet, kardot és tarsolyt. És igazából leginkább Krisztust kaptad. Isten odaadta saját magát a kereszten neked. Krisztust kaptad. Sok van rád bízva? Szerinted? Nem, hogy sok van rád bízva, az egész vagyon rád van bízva. Hát így éljük, szeretett testvérek, a mindennapjainkat is, így adjunk hálát. És az evangéliumban, a kegyelemben, a kiáradásban, amikor a lélek tündököl, és összefon bennünket minden egyes kis nyomorult dolgunk ellenére, így magasztaljuk a mi Úrunk Istenünket, mert ő saját magát adta. Jegyezzétek meg. Amen. Édes drága atyám, köszönjük a kegyelmedet, és köszönjük a figyelmeztetést, hogy éberek legyünk, hogy mindig fel legyünk övezve, és ami lámpásunk mindig égjen. Ne úgy legyen a mi életünkben a mi imádságunk lámpása, mint a villanykapcsoló, hogy föl és lekapcsolgatjuk, hanem folyamatosan a mi imádságunk árasszon fényt, hogy láthassuk, mit akarsz velünk tenni, és hogy mit kell, hogy nekünk megtegyünk. Engedd meg nekünk, mert egyedül a te hatalmadban áll ez meg, hogy legyünk jó sáfárok, legyünk jó szolgák. Hogy ne kapjunk ketté vágatást, hanem sokkal inkább a te szövetségedet a kereszt által megtartsuk. Azt hirdessük, és a hitnek a nemes harcát pedig tudjuk megvívni. Így köszönjük egész eddigi életünket, mindazt, amit kaptunk. Legyen az akár család, akár körülmények, akár kedves, akár hitves, akár szülők, akár tanítás, akár ige, hogy mindezt megláthassuk együtt a te fiadnak keresztjében, akit te nekünk adtál. Köszönjük őt. Köszönjük a mi Urunk Jézus Krisztusunkat, aki szelíd szemmel tud ránk nézni, és bár sokszor elítélve érezzük magunkat, mégis felemel, megtisztogat, és ismét kősziklára állít. Árasz hát ki kegyelmedet szeretteinkre, családjainkra, népedre, nemzetedre, egyházadra, hogy valóban mindezt megtarthassuk, az őrségváltásokat éljük túl, és figyeljünk arra oda, hogy mindig így legyen, ahogy azt te akarod. Ezért kérünk erőt, ezért kérünk hitet, ezért kérünk reménységet, és a te kifogyhatatlan szeretetedet, hogy mindezt megtehessük és megcselekedhessük, és elmondhatjuk azt, hogy igaz, hogy haszontalan szolgák vagyunk valóban, de boldogok. Köszönjük mindezt neked. Így kérünk Krisztusért. Hallgass meg bennünket. Amen. Isten megkegyelmezett népe, fogadjátok az Úr áldását. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.